Borok, illatok, színek, tájak, történetek. Ez a Bormárka. A hallgatók hétről hétre megismerkedhetnek a borvilág egy-egy szeletével, méghozzá egyedi módon. Egy téma, egy borász és a műsor házigazdái együtt közösen gondolkodnak és viszik közelebb a hallgatókhoz mindazt, ami a borral jár. Célunk nem kevesebb, mint feltárni egy-egy borfajta rejtélyét, s így megismertetni ezeket a nagy közönséggel. Mi több, minden adásban keressük azokat a minőségi borokat, amelyek kiváló partnerként társulnak a minden napokhoz. Így bízunk benne, hogy egy-egy adás iránytűként szolgál majd. Szeretettel köszöntünk mindenkit itt a 94.2-n, a Trend FM-en. Elindultunk, elstartoltunk, ez a Trend FM vadonatúj, mondjuk úgy, hogy boros tematikájú műsora a Bormárka, avagy iránytű borkalauza mindennapokra. A műsor házigazdájaként köszöntök mindenkit, aki most hallgat bennünket, illetve már most itt rögtön az elején elmondanám azt, hogy hibrid érát élünk, tehát nem csak hallgatóink vannak, hanem nézőink is. Legalábbis bízunk benne, hogy lesznek szép számban. Ugyanis a Trend FM YouTube csatornáján lehet ezt a beszélgetést megtekinteni, valamint a podcast felületünkön is visszahallgatható lesz majd. Az én nevem Gál Márk, de mint ahogy egy jó sportműsorban például, nem vagyok egyedül, nem cipelem egyedül a terhet, ami a beszélgetést, illetve a borok világában való kalauzolást illeti, hanem vannak társműsorvezetőim, vagy szakkommentátorokként is nevezhetem őket, és talán ezt nem veszik sértésnek, ha egy ilyen jelző szerkezettel élek. Kezdjük sorrendben talán, mert sorrend az olyan szempontból szerepet fog játszani, hogy a következő adásoktól kezdve rotációs alapon leszünk majd itt a stúdióban. Itt van velem szemben a Magyar Szőlő és Borkultúra Kft. Ügyvezető igazgatója Zilai Zoltán, mint az egyik társműsorvezetőm. Szép jó napot, szervusz!
Szervusz, köszöntöm én is a hallgatókat!
És még mindig nem teljes a kör, hiszen itt van a másik társműsorvezető, a Magyar Szőlő és Borkultúra Kft. Kommunikációs munkatársa Antal Gábor személy. Mélyében.
Szia Márk, szia Zoli, és Misi, és a hallgatóknak is.
És már is utaltál picit arra, hogy ki az első adásunk vendége, de még azért nem fedjük fel, legalábbis hangban nem tesztük ezt meg. Két gondolat erejéig rövid kérdés, rövid válaszokat várok az uraktól. Egyrészt, hogyan látjátok jelenleg, ha a rádiózásból indulunk ki, hol helyezhető el egyáltalán egy boros tematikájú műsor, és mennyire érzitek azt, hogy ennek így most 2023-ban idehaza relevanciája van?
Akkor kezdem, én elsőként mutattál be nagyon röviden. Ha nem hinnénk benne, és nem látnánk hasznosságát, akkor itt sem lennénk. Ilyen egyszerű. Azt gondolom, hogy még mindig ebben az óriási médiazajban, ebben a rohanó világban talán a rádiós műfaj az, amelyik leginkább megőrizte azt a személyességét, azt a hangulatát, amit az emberek még keresnek meg, amire igény van, és amire még idő lehetőség van vezetés közben, egy üres fél órában, este vagy reggel, a fürdőszobai készülődéskor. Tehát szerintem a rádió egy olyan alkalom, vagy a rádióhallgatás egy olyan alkalom, egy olyan bensőséges viszony még mindig az emberek életében, amit jó ki lehet használni, és a bor is egy olyan társa az embernek mindennapokban, amit ilyen módon össze lehet kapcsolni.
Gábor, sokan, sok helyen, én legalábbis személy szerint találkozom olyan véleményekkel, amikor annak adnak hangot ilyen vagy olyan formában, hogy jó, hát persze a borokról lehet beszélni egy rádiós műsorban, de az akkor teljes, hogyha látjuk, hogyha mi is együtt tudunk kóstolni, ha például belemegyünk egyik-másik fajtába. Mégis mi az a többlet, amit szerinted tudunk nyújtani a hallgatóinknak?
Hát szerintem az egyik többlet, hogy majd mi megkóstoljuk helyettük előre ezeket a borokat, és elmondjuk, hogy mit gondolunk, ami persze nem biztos, hogy találkozni fog az ő ízlésükkel, nincs erre garancia, hiszen a bor azért szubjektív műfaj, de végzünk egyfajta előkóstolást, és majd jó szívvel fogunk ajánlani olyan borokat, amiket mi úgy gondoljuk, hogy érdemes ár-érték arányban. Tehát egy ilyen előszűrést végzünk, nem kell feltétlenül pénzt kiadni azért, hogy aztán nehogy Isten csalódjanak, vagy ne azt kapják, amit vártak, és megpróbáljuk majd minél képletesebben leírni ezeket a borokat, úgyhogy szinte el tudják képzelni a kedves hallgatók a szájukban ezeket a borokat.
Hogy a beszélgetés kerek egész legyen, hogy ne csak általános síkon beszéljünk a borokról, minden egyes adásban velünk lesz egy meghívott vendég is. Sokat tanakodtunk azon, hogy a legelső adás esetében ki legyen a vendég, vendég, de aztán valahogy egyik gondolat a másikat követte, és adta is magát a megoldás. Mielőtt még meg is szólítanánk a vendégünket, egy rövidke kis bemutatkozás erejéig egy-két gondolatot megosztanék a hallgatóinkkal, hogy mit tudhatunk róla. Ifjabb Figula Mihály, a Balatonfüred csopaki borvidékről érkezett ide hozzánk a Figula pincészet borászaként. Nagyszülei és szülei is a borász szakmában tevékenykedtek, nem túlzás talán olyat állítani, hogy már egész fiatalon magába szívta a szakma rejtelmeit. Édesapját 2000-ben az év bortermelőjének választották, talán ez egyfajta szempontból egy iránytűként szolgál az ő életében is. Ugyanebben az esztendőben kezdett el dolgozni a családi pincészetben, első borát, a Silenius küvét még 2002-ben készítette. Munkáját és elhivatottságát a szakma is egyébként több ízben díjazta, 2012-ben az év fiatal borásza díjjal, 2015-ben az év gasztroborásza díjjal. 2018-ban a legnagyobb presztízsű borásznak odaítélt Prestige Award díjjal tüntették ki. 2019-ben ő lett a borászok borásza, míg tavaly megválasztották az év bortermelőjének. Ifjabb Figula Mihály szerint a jó borok finoman hangszerelt alkotások, a jó bor halkan és tisztán szól, akár egy Gregorián ének, mely feledhetetlenül simogatja a pincék templomi csendjét. Szép jó napot, szervusz, köszöntünk itt a Bormárkában.
Sziasztok, köszönöm a meghívást.
Induljunk ki a legelső gondolatból, ami tulajdonképpen kicsit visszapörget bennünket az időben, de mégis olyan formában, hogy ezt aktuálissá varázsoljuk a beszélgetés legelején. Talán nem titok, hogyha még annyi adalékot elmondunk a hallgatóknak, hogy bár felvezettem a két szaktárs műsorvezetőmet, de tegyük hozzá, hogy a Vinagóra Nemzetközi Borverseny a szakmai partnere az adásunknak, és legyen ez ilyen szempontból, ha már április 14-ét írunk, a kiinduló pontunk, nem feltétlenül maga a Vinagóra, hanem a borversenyek általánosságban véve, és ehhez társul az az idézet is, amit a felvezetőben az imént megosztottam tőled származó gondolatként, hogyha a borversenyekre tekintünk, hogyan látod, ezek mennyire meghatározóak egy borász életében?
Nagyon. Tehát, hogyha segíteni szeretnénk a fogyasztónak is eligazodni a borok világába, akkor ez például nagyon komoly segítség lehet, hogyha a borász ember elküldi komolyabb versenyekre a borát, ott megmérettetik, és a megmérettetés után nagyobb biztonsággal lehet komoly borokat választani. Tehát nyilván nálunk Magyarországon a Vinagóra az egyetlen nemzetközi borverseny, és mellette próbálunk egy-két olyan nemzetközi borversenyen még részt venni, aminek komoly marketing értéke van. Olyan ez, mint a lóverseny. Tehát a bornál is az önmagában semmit nem ér, hogy én azt mondom, hogy na ezt a bort tessék megkóstolni, ez a világ legjobb bora. Nagyon sok világ legjobb bora van, erről mindenki azt gondolja, hogy az övé a világ legjobb bora.
A Vinagóráról hamarosan majd még részletesebben szót fogunk ejteni, de rögtön így még a beszélgetésünk elején azt meg kell osztanunk a hallgatóinkkal, hogy minden egyes adás egy-egy adott tematika köré épül. Nincs ez másképp az első adás esetében sem. Fókuszban úgy döntöttünk, hogy az olasz Riesling lesz ezúttal, és minden egyes beszélgetést részint az időre való tekintettel, hogy megadjuk a keretet, de a kérdéseket magukat úgy dolgoztuk ki, hogy ezek szorosan kötődjenek az adott témánkhoz, és ez már a mai műsorunkra is vonatkozik. Körbejártuk tehát azt, hogy miért érdemes egyáltalán fókuszba helyezni a borversenyeket, legyen az hazai viszonylatban vagy nemzetközi szempontból. Most megyünk is tovább, méghozzá már is egy olyan kérdéssel, ami alapvetően Misi a személyedhez is kötődik, de egyúttal az olasz Rieslinget is elkezdjük kicsit kapargatni a felszínt.
És én fogom neked szegezni ezt a kérdést. Ugye az olasz Riesling, azt látjuk, vagy azt tapasztaljuk, és te is, ha jól tudom, így közelíted meg a fajtát, nagyon alkalmas a termőterületi sajátosság kifejezésére. Mondhatnám, hogy te is egy terroárista vagy, amit Maurer Oszkár szerémségi borász szokott használni azokra, akik nagyon szeretnék megmutatni a termőtalajt. Ugye van ez az ásványos, nem ásványos, sós, minerális problémakör, hogy meg tudjuk fogalmazni nagyon egyszerűen a hallgatóknak, hogy hogyan adja vissza egy bor, vagy adott esetben az olasz Riesling, mint fajta termőterületet. Tehát mit jelent ez, hogy egy bor megmutatja a terroárt?
Hát lehet, hogy egy borral nehéz, de kettővel borzasztóan egyszerű. Tehát, hogy én valahogy úgy látom, hogyha nekem most itt egy mondatban meg kellene fogalmaznom, hogy pontosan mi az az íz, az a karakter, amit mondjuk egy Balatonfüred csopaki Rieslingbe meg kell találni, akkor az lehet, hogy nehéz. De amint leteszünk kettő olasz Rieslinget egymás mellé, akár ugyanarról a borvidékről, azonnal látni fogja a kedves boros fogyasztó, hogy atyavilág, mekkora különbség van a két bor között, csak azért, mert két különböző dombról szüreteljük. Tehát itt ebbe ez lehet egy nagyon nagyszerű dolog, hogy ez a fajta, ez nem akar önmagába lehengerlő lenni, hanem tényleg hagyja, hogy átszője a termőhely, nagyon-nagyon szépen megmutatja az összes dombnak az egyedi karakterét, és hát innentől fogva egy olyan lehetőséget ad a gazdájának, amit a világon nagyon-nagyon kevés borvidék mondhat el magáról. Talán Burgundia az, amit én mindig szoktam mondani, mint nagy példakép, hogy hát nekünk adottságaink, lehetőségeink, fajtánk is megvan ahhoz, hogy egészen hasonló utat járjunk be. Nem beszélve arról, és a kérdés nem erre irányul, de szerintem szervesen hozzátartozik, hogy az olasz ezért eltartja a gazdáját. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy olyan szőlőfajtánk van, ami nehéz évjáratban is képes egy finom, jó minőségű bort adni, csak hogy értetőbb legyen mindenkinek, hát Márai azt mondta, hogy amikor a Rieslinggel is baj lesz ebbe az országba, akkor ő már nem akar élni. Tehát ilyen szinten meghatározta a magyar borkultúrát ez a fajta, úgyhogy mi nagyon-nagyon komolyan gondolkodunk benne, és ilyen széles spektrumon fajtát mozogni, hogy jól értsük, az igényes fröccsbor kategóriától a világ legszebb dülőszelektált borai mellé joggal odahelyezhető borig nagyon-nagyon kevés fajta van.
És bocsánat, és ebben ugye az is egy fontos tulajdonság az olasz Rieslingnek, hogy nagyon jól idomul a borász által választott technológiához. Erősíts meg, igaz, hogy ez is egy nagy érték.
Igen, hát alapvetően a mi vidékünkön, a Balaton környékén, hát ugye készítenek belőle a kollégák egy közösségi bormárkát, amit úgy hívnak, hogy Balaton bor. Ez egy reduktív módon készített, finom, vidám, könnyű szénsavas bor, amit nyáron 30 fokba Balatonon gyakorlatilag, és megint csak értsük pozitíve, nyakló nélkül lehet fogyasztani. Tehát, hogy nem, hogy borvidéken belül van különbség, amit a fajta képvisel, hanem borvidékenként, tehát az északi parton minden borvidéken teljesen máshogy viselkedik a fajta, és borvidéken belül is. Az a kérdés, hogy ez a fajta sokszínűség, ez hogy fordítható az előnyünkre?
A felvezetőben utaltam arra, az egyik hívószava a műsorunknak tájak, míg a másik a történetek volt, akkor most szerintem kanyarodjunk is rá a balatoni specifikumokra, hogyha úgy tetszik.
A Balaton története és borkultúrája napjainkban különösen úgy gondolom elválaszthatatlan a turizmustól és a vendéglátástól. Ennek minden gondjával, bajával, de minden lehetőségével együtt. Hogy éled meg, mint ott élő Balatonfüred Csopak tájban élő dolgozó borászként, hogy ezek a nehézségek és lehetőségek, ezek most milyen egyensúlyban vannak a ti életetekben, a ti pincészetekben, a ti vállalkozásotoknál, a Balaton környéki borfogyasztás, a turisták borfogyasztása milyen felhajtóerővel rendelkezik, rendelkezik-e ilyen felhajtóerővel, illetve mit tesz annak érdekében, milyen lehetőséget kínál annak érdekében, amiről az imént beszéltünk, hogy ezt az árnyalt, sokszínű, különleges minőséget ezt elfogadtassuk, megismertessük a piacunkkal, egyébként a hazai és akár a külföldi piaccal is, hiszen a turisták között sok külföldi is van.
A kérdés első felére az a válasz, hogy hát ennél rövidebb ellátási lánc nyilván nem létezik. Tehát amikor a fogyasztó oda megy a borászathoz, és ott kóstol és ott vásárol, ez ilyen szempontból egy egészen tökéletes megoldás lehet hosszú távon. A kérdés az, hogy mind a magyar, mind a külföldi turista igényét tekintve mennyire vagyunk mi felkészültek. Ebben bennem komoly kételyek vannak, tehát szerintem ma már ennél többet kell nyújtanunk, igényesebbnek kell lenni a vendéglátásunknak, naprakésznek kell lenni, a nyitvatartást nagyon komolyan kell venni, tehát hogy ebbe van tennivalója a Figula családnak is. Ami nagyon fontos dolog, az talán az, hogy a fókusz nem szabad elveszíteni, tehát egy-egy családnak el kell döntenie, hogy egy borászat mellett milyen típusú és milyen léptékű vendéglátással foglalkozik, hiszen ha többen vagyunk, és ez mondjuk megoszthatók a feladatok, akkor az úgy nagyon jól üzemeltethető, de hogyha túl sokat foglalkozunk a borászat vagy a szőrészet kárára a vendéglátással, az akár a minőségnek a higulásával is járhat. Tehát ez egy fontos, nagyon-nagyon fontos szempont, ezt jól meg kell szervezni.
Mi a mindennapok borát fogjuk majd kóstolni, és nem azt mondom, hogy Misi, te nem feltétlenül a mindennapok borát készíted, hiszen azért azt is készíted, de hogy azért azt látjuk, hogy az olasz rizling és olasz rizling között egészen nagy szorzó lehet. Tehát a 1000 pár száz forintos reduktív alap, amit mondjuk a Balatonbor képvisel, attól a minőségtől, illetve stílustól, egészen a parcella szelektált tételekig, akár több tízezer forintos tételekig mindent megtalálunk. Így nagyon egyszerűen megfogalmazva egy viszonylag laikus vagy átlagos a laikus fogyasztónak mi indokolja ezt az árkülönbséget? Hogy lehetne ezt megfogni?
A legegyszerűbb válasz az nyilván maga az önköltség. Tehát, hogyha ha lealacsonyítjuk a bort, és direkt használom ezt a kifejezést egy egyszerű termék szintjére, és tegyük föl, hogy a világ majd újra olyan kerékvágásba kerül, ahol ennek a helye lenne, akkor, hogyha valamit vásárolnunk, az árát az határozná meg normál esetben, hogy mennyi munkát tettünk ebbe a termékbe. Sajnos ma ezt nem pont így zajlik, ez egy komoly gond, nem csak a borról beszélek, általánosságban. Amikor így beszélgetünk, mindig olyan rossz érzésem van, nekem van egy olyan gyanúm, hogy felülről építkező borkultúra meg gasztrokultúra nincsen. Ebbe az országban én most azt érzem, hogy mi felülről akarjuk építeni ezt az egészet, és azért nagyon-nagyon fontos az a megközelítés, amiről beszéltél, hogy keressük a hétköznapok borát, mert a hétköznapok borát isszuk. A másikat meg kóstoljuk. Ez egy óriási különbség. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon fontos lenne, hogy legyenek olyan jó minőségű, nagyon jó árértékarányú borok az országban, ami mindenkinek elérhető, és mi rá is beszéljük a kedves fogyasztókat, hogy kóstolják meg, hiszen én ott látok borkultúrát, ahol a társadalom minden szintjén igényes a fogyasztás. A bor nem a felső tízezernek a kiváltsága.
Szerintem szépen körbeértünk, hiszen alapvetően, ahogy a felvezetőben utaltunk rá, ez is valamilyen szinten a mi műsorunk célja is. Még van egy lezárás jelleggel a beszélgetésünk közeledve egy kis, mondjuk úgy, érdekesség. Ugyanis összegyűjtünk hétről hétre a vendég korábbi interjúiból kisebb morzsákat, én ezeket elneveztem borcseppeknek, ha már ez a műsor tematikája. A feladat roppant egyszerű, én ezeket most felolvasom, megosztom a hallgatókkal és veled is, és az a kérésünk, hogy röviden egy-két gondolatot fűz hozzá, egyrészt, hogy emlékszel-e még egyáltalán arra, hogy ezt minek kapcsán mondtad, és hogy jelenleg hogyan vélekedsz a korábbi állításodról. Az egyik, ami tulajdonképpen a beszélgetésünk elejéhoz kanyarít bennünket vissza, amikor a borversenyek voltak fókuszban, picit segítek. Azt említetted 2019-ben egy interjú során, nagyon fontosnak tartom a magyar borok nemzetközi ismertségét, bármekkora a pofonért elmegyünk külföldre.
Így van, igen, hát ez csak annyit jelentett, hogy nem baj, ha nem sikerül, de ha nem vagyunk ott, nem tudjuk, hogy mekkorák vagyunk. Nekem sokszor az az érzésem ágazati szinten, sokféle dologgal kapcsolatban Magyarországon, hogy nem tudjuk, hogy mekkorák vagyunk. Akkor arra lehet stratégiát szabni, hogyha én tudom, hogy éppen hol tartok, és hogy hol állok és hova tartok. És ezzel kapcsolatban mondtuk, hogy akármilyen nemzetközi összehasonlítást nagyon szívesen fogadunk, teljesen mindegy, hogy ez egy nemzetközi borverseny, vagy egy nagy összekóstolás, és egyáltalán tényleg őszintén mondom, ha a kritika negatív, az azért különösen fontos, mert akkor viszont tudok kérdezni, hogy mi kellene javítani. Tehát, hogy mi gyakorlatilag a hibakeresésből élünk. Minden évjáratnak úgy megyünk neki, hogy lehet adott évjáratot még jobban elkészíteni. Mert a világban a nagyon nagy nevű borászatok egyébként hajszányi különbségekkel vívták ki azt, hogy ma ők az egész ágazatnak az irányítói, ezeket a hajszálakat keressük.
Tehát akkor lényegében mondhatjuk azt, hogy a megmérettetés fontos, és nem kell feltétlenül arra gondolni, hogy most akkor éppenséggel kudarcot fogok vallani egyik-másik tételemmel, de legalább kapok egy visszajelzést, és ott vagyok a térképen. Tehát látnak és tudnak rólam, mint borászról, vagy ha nemzetközi környezetben vagyunk, akkor valamilyen szinten Magyarországra is ráirányul a reflektorfény.
Pontosan, tehát ezt érzem, hogy oda kell menni. Tehát erre mondtam egy kicsit pikírt módon, hogy én Magyarországon már nagyon sokszor kóstoltam a világ legjobb borát. de az úgy nem jó, hogy csak én gondolom, hogy az a világ legjobb bora. Tehát ezt a mai világban, és ugye azt szoktuk mondani, itt elhangzott talán egy fél szóval, hogy a bornak a minősége, vagy az, hogy mennyire tetszik nekünk, az szubjektív. De épp az Olival egy korábbi beszélgetés kapcsán beszéltünk róla, hogy egy bizonyos minőségi szint felett ez teljesen objektívvé válik. Tehát amikor van egy 100 pontos bírálati rendszer, és most ezt nem kell megfejtenünk, hogy ez hogy zajlik, de annak a legfelsőbb szegletébe vagyunk mondjuk 95 pont fölött, ott már a borbírálók sem szórnak egymáshoz, és egyébként az utca fogyasztója sem. Tehát az annyira érezhető, hogy valami mennyei magasságba kerültünk, és szerintem a magyar bornak van szansz arra, hogy ebbe a minőség és ársába utazzon. De ahhoz sokat kell dolgozni.
Jöjjön még egy idézet, ez frissebb, 2023. januárjában nyilatkoztad. Az emberek kétfélét vásárolnak, végtelent és végest. Emlékszel még, hogy ezt minek kapcsán említetted?
Igen, hát ez megint egy picit ez a mai világnak az eredménye, és még csak pálcát sem kell törni fölötte, hogy ez egy jó vagy egy rossz tendencia. A végtelen és véges fölött én annyit értek, hogy amit mondtam, hogy Magyarország azt a lehetőségét elengedte, vagy nem élt vele, hogy nagy mennyiségbe jó standard minőséget termelje. Most már ehhez kicsik vagyunk. A világban ez az egyik dolog, ami működik, de annak is jónak kell lenni, ez látszik. És a véges, az pedig ez az unikális, egyedi, különleges, amiről beszéltünk, hogy ő egy dűlőnek a parcellájából akar venni 6 palackkal, abból az 1113-ból, ami készült. De itt is nagyon fontos, hogy attól, hogy valamiből kevés van, az nem biztos, hogy jó.
Most itt pontot is teszünk a beszélgetésünknek. Hagyjuk azt, hogy leülepedjenek ezek a gondolatok, amelyek elhangzottak. Egy kicsi szünetet tartunk, és aztán pedig jövünk vissza a második résszel. De itt egyúttal jelezzük azt is, hogy akik tudnak bennünket és szeretnének követni bennünket a YouTube csatornán, ne lepődjenek meg, hiszen Misi velünk marad még a kóstolóra is. Ő is véleményezi majd ezeket velünk együtt. Tehát aki nem szeretne lemaradni a kóstoló részről, az mindenképp tartson velünk a YouTube csatornánkon, és mi itt pedig majd a szünet után jövünk vissza az eredményhirdetéssel.